Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szinódus folyamat, melynek nyomán egészen újfajta gondolkodásmód, párbeszéd mélyülhet el az egyházban, mondta Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök az MT-nek, a Vatikánban október 27-ig tartó püspöki tanácskozás félidején, amelyen a magyarországi és a határon túli egyházmegyék képviselői is részt vesznek. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek kifejtette, igazából mi az embereket szeretnénk elvezetni Krisztushoz. Krisztus van a középpontban, az evangélium, és majd Krisztus hozza a megújítást, nem mi. Tudatosítani kell, hogy aki meg van keresztelve, az nem valahol egyedül keresztény, mi közösségben vagyunk keresztények. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Idén Szerencs lesz a helyszín, ezúttal is a helyi katolikus iskolák közreműködésével hívják életre a programot. Pénteken a Munkás Szent József templomban 15 órakor kezdődik a közös imádság, rádiónk és a Szent István Televízió YouTube csatornáján élő adásban közvetíti az eseményt. Akadálymentes lesz az Egri Bazilika. Az új kapunát kerekesszékkel, babakocsival lehet a felújított templom térbe jutni, ehhez külső segítőre nem lesz szükség. Az új bejárat a többihez hasonlóan állandóan nyitva lesz a szertartások alatt és az épület látogatás idejében. A Székesegyházba korábban korlátlift segítségével juthattak be a mozgáskorlátozottak, és a nagyszabású felújítás tervezésének előkészítésekor többféle vázlatot is felvetettek a bejutás biztosítására. A Szentévi kapu mellé tervezett beltéri, illetve a később javasolt kültéri lift ötletével a műemléki hatóság nem értett egyet, így nem engedélyezték, bár a tervező szerint több más templomnál alkalmazzák ezt a megoldást. Sok idő telt el az egyeztetéssel, míg végül egy újabb elképzelés terve a közelmúltban zöld utat kapott, a hatóság abba belement, hogy egy akadálymentes rámpa épül az északnyugati oldalon. A kormány a keddi ülésén a költségvetés előkészítéseként 21 intézkedést tartalmazó gazdaságpolitikai akciótervet fogadott el, amely három pilléren nyugszik, a jövedelmek vásárló erejének növelésén, a megfizethető lakhatás biztosításán, valamint a kis és közepes vállalkozások támogatásán, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a kormánypárti frakció kérésére döntöttek arról, hogy az új gazdaságpolitika legfontosabb pilléreiről nemzeti konzultációt indítanak. Gulyás Gergely ezt azzal indokolta, az új gazdaságpolitikához új eszközök szükségesek, és bár látják, Brüsszelben egyre nagyobb a hajlandóság arra, hogy ott döntsenek ezekről, a kormány ezt nem fogadja el. Hozzátettem, a magyar választóknak van lehetősége arra, hogy véleményt mondjanak, elsősorban a választásokon, két választás közötti időszakban pedig akár nemzeti konzultáció segítségével is, milyen eszközökkel kell egy hatékonyabb, a növekedés szolgáló gazdaságpolitikát elindítani. Hangsúlyozta, a bővülés alapfeltétele, hogy Magyarország törekedjen a gazdasági semlegességre, ne csatlakozzon a kereskedelmi háborúkhoz, ne kövesse azokat a brüsszeli diktátumokat, amelyek Európát arról akarják meggyőzni, hogy üzletelni csak és kizárólag ideológiai alapon lehetséges. A polgármesterek illetményének emelését kezdeményezte október 1-től a közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy az országgyűlésnek benyújtott törvénymódosítási javaslatban, mondta el a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. A Fidesz-KDNP politikusa Szita Károly beszámolt arról, Navracsics Tibor a parlament honlapján megjelent iromány szerint azt javasolja, a főpolgármester az előző évi nemzetgazdasági átlagkereset hatszorosának, vármegyei jogú város polgármestere és fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere a 4,5-szeresének, a vármegyei önkormányzat közgyűlés elnöke a 4-szeresének megfelelő illetményt kapjon. A többi település vezető javadalmazását a lakosság számától függően sávosan határoznák meg. Az ukrán elnök bemutatta a tervét, amelytől háborús győzelmet vár országa számára. Volodymyr Zelenszkij első pontja az, hogy Ukrajna meghívást kapjon a NATO-ba. A második az ukrán védelem visszafordíthatatlan megerősítése és a háború áthelyezése az Orosz Föderáció területére. A harmadik az oroszok további agressziótól való elrettentése. Ukrajna azt javasolja, hogy a területén egy átfogó, nem nukleáris csomagot helyezzenek el a további orosz agresszió elrettentésére. A negyedik pont Ukrajna stratégiai és gazdasági potenciájára vonatkozik, az ötödik pedig a háború utáni időszakra szól. Ebben azt írták, az ukrán tapasztalatokat egész Európa védelme érdekében kell felhasználni. Kijev e ponton felajánlja, hogy a háború után az Európában állomásozó haderőt ukrán katonákkal helyettesíti. A tervnek több titkos melléklete is van. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után napközben zavartalanul derült lesz majd az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül ismét. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 6 fok között, aztán napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket Bartók Beáta válogatja, a hírszerkesztő pedig Debnár Ádám. Nevükben is köszönt önöket a műsorvezető Sinkovics Andrea. Ferenc pápa mondja, minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy békében és biztonságban éljen. Területeiket nem támadhatják meg, szuverenitásukat pedig tiszteletben kell tartani, és garantálni kell azt a béke és a párbeszéd révén. A háború és a gyűlölet csak halált és pusztulást hoz mindenkinek. Kedves hallgatóink, rövidesen a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Szabó Magda Fűrelész című regényének 31. részét Bánsági Ildikó olvassa fel. 20 óra 30 perckor Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. A 21 órakor elhangzó hírek után a Sziluett vendége Koklács Kata, az Egri Borvidék marketing vezetője, akivel életéről, hivatásáról, az idei Egri Bikavér ünnepről és a borhoz kapcsolódó kapcsolatáról beszélgetünk. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Ebben a második Miskolci Ars Sacra Fesztiválról számolunk be. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján pedig a Leltár című műsorunkban a Fehér Bot Nemzetközi Világnapja alkalmából a látássérültek mindennapjairól beszélgetünk. Vendégünk Biró Miklós, a Vakok és Gyengénlátók Heves megyei egyesületének elnöke. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a napversét, majd a szószólóban elsőként az Egri Bazilika akadálymentesítéséről számolunk be. Ezt követően egy budapesti zarándokszállást mutatunk be. 22 óra 50 perckor a Lélek szavában a fájdalmas rózsafüzér 5. titkáról lesz szó, akit érettünk keresztre feszítettek. Erről Kormos Csaba plébános atya gondolatait hallják. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Ezután a Hitvallóban az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd tanításáról Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélget. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fűrelész című regényének 31. részét Bánsági Ildikó olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Cilinek Tonellivel való első találkozása nem volt szabályos opera kezdet. Artúr, aki magával hozta szülővárosunkba, hogy elkápráztassa remélt leendő feleségét, úgy tervezte, koncerten találkoznak majd először. Aztán hívják meg előbb az én szüleim öreg Artúrék a tejára Tonellivel együtt. A mester egy egész emeletet kibérelt a hotelben a városi szóbeszéd elragadtatására. Szállt a szó, hogy nem tűr zajt, utcalármát, és folyton kottát olvas. De bár van a szalonjában zongora, nem is zongorázik, nem csinál semmit, csak motyog maga elé, és lengeti a karját, meg dobol az asztalon. Tonelli később szép emlékké nemesült a város legenda körében, holott minden, amit a szülők elterveztek, másképp történt és máshol. A vendég nem találta helyét érkezése után, kiment kószálni az ismeretlen városba. A hotel ablakából látták, merre indult. Az épülettel szemben a tér túlsó felén virág és gyümölcspiac volt, arra kószált, és megkívánt egy dinnyét. Mi Cilivel a kofa asztalánál álltunk, és ahogy apámtól tanultuk, sorra nyomkodtuk a dinnyéket a száruk táján, és szagolgattuk, mit ígér édese. Tonelli eleinte észre se vett bennünket, mert mindketten a gyümölcs fölé hajoltunk. A férfi azonnal talált megfelelőt, jó keze lehetett a gyümölcs válogatáshoz, nem mint nekünk, az én dinnyém tök lett, mikor felvágtuk, a Cilié uborka. Olaszul szólt a kofához, ahogy megszólalt, azonnal megismertük Artúr és a sajtóképeiről. A kofa bíztatta, szóljon érthetően. Akkor kezdődtek nálunk az egyetem nyári kurzusai. Már nem volt szenzáció egy idegen a piacon, csak a nyelvi nehézségeket kellett áthidalni. Gianni több különböző értékű papírpénzt tartott a kofa elé, vegye ki, amibe a dinnye kerül. A kofa elkezdte magyarázni a vevőjének, váltassa fel valahol, amit kínál, különben nem tud visszaadni. Ananki így lökte végleges jövője felé Cilit, aki akkor már jól beszélt olaszul, mikor testvérem átívelte a helyzetet szelíd kérésével, volna szíves a mester pénzt váltani a közeli bankban, mert a piacon túl nagy az összeg, amit nyújtogat. Én soha nem tudom már az olvasónak megmutatni Cili szőkeségét, szemének árokparti ne felejts kékjét, s ha tudnám is, mire mennék vele. Cili nem csak ez volt, maga a szépség. Cili valaki volt, nagy valaki, a Lady, közölte volna Butler, mint Melanie halálakor. Ha volt valaha finom anyagból szőtt rendkívüli teremtés, az az én testvérem volt. Tonelli rossz híre ellenére csak ágyasait váltogatta. Életében akkor lett először szerelmes, hogy Cilit meglátta. Első feleségét ráfenyegette az anyja, a másodikat düböl és büntetésből ő választotta, hogy aztán az első gusztustalan összekapásnál elkergethesse. És a Marchesa Tonelli megtanulja végre, van egy határ, amin még egy anyának sincs joga átkényszerítenie a gyerekét. Tonelli egy karcsú, vékony, derékigérő, copfos szőke lányt látott, kezében egy dinnyével, és egy kotázhatóan dallamos olasz mondatot hallott. Mester, a kofát zavarba hozta, a szegény nem tud visszaadni, volna szíves pénzt váltani valahol? Nagy pillanat volt, és mert Ananki, azért Ananki, hogy maga váltsa áruháit, Tonelli csak bámult testvéremre, mint akit varázsszó némaságra bűvöl. Én, mintha én szültem volna Cilit, olyan büszkén figyeltem, hogy a sors, aki aznap kofának öltözött, ezt mondta. Várcsik, kedves, mielőtt még kiesnik a szeme, amivel a jány nyízi. Nem kerül sor váltásra, Magdolna, mélyből sen lett, feleszmélt végre. Figyelem! Action! Igazán csak filléreim voltak, de mikor ez történt, a piacon 3 fillérért adtak egy pár tojást, és a dinnye kilója se volt több 4-nél. Másfelet nyomott Gianni dinnyéje, ezt nagyvonalúan kifizettem én, ne kóricáljon már a mester a vagyonával a boltokban. Mikor a vétel lezajlott, indultam azonnal, nem szerettem a külsejét, az én ízlésemnek túlságig szép, a mosolya is túlsugárzó. Hogy köszönhesse meg szívességünket és adhassa meg az adósságot, kérdezte a férfi testvéremtől. Cili közölte, a kiadás családban marad, Artúr unokahúgai vagyunk, aztán kézen fogott és elszaladtunk, mint 2 kisgyerek. Tonelli csokra 1 órával később érkezett. Akkorára már fellármázta öreg Artúrék házát, hol érheti el a 2 gyereklányt, akik egyike maga a csoda, a kishölgyek kisegítették őt a piacon, ezt megillik köszönni. Soha románc prózai helyszínen nem indult, és opera ária se kezdődött ilyen szöveggel. Várcsik, kedves, mielőtt még kiesnik a szeme! Cili életét egy dinnye gurította el azon az úton, amelynek utolsó állomását még titkolta a jövő. Tonelli meglepetésünkre nem csak Cilibe szeretett bele, hanem szülővárosomba is. A kánikulában sóhajtozó akácfasorok énekét úgy megértette, mint a helybeli vén civisekét. Megérezte a súlyát és jelentőségét a hiánynak. Hogy miért olyan kevés a szobor, és olyan tág a főtér? Értette a port, olyan volt, mint a Szaharában. A szelet is értette. Gianni nagy művész volt. Mikor ő dinnyét vásárolt, még csak egyetlen katolikus templom volt nálunk. Meg messze a centrumtól egy kápolna. Ez is csoda volt számára. Akkora, hogy eldöntötte, mikor már megkapta Cili igényét, hogy itt vesz egy házat valahol az erdőn. Hadd legyen a feleségének hová hazajárnia, és kipihennie a milánói rezidencia szezonjait. 1935-ben, mikor elvette, ahogy én hazakerültem a bécsi intézetből, még volt lehetősége rá, hogy felépítethesse a tervezett kis palotát az erdőn. Ma zenei általános iskola működik benne, s ha mélyből senlet időnként hazamegy, mint a csodavízbe alámerülni abba, amit csak képzel, mert régen tova tűnt, a gyerekek körül zsibongják. És ha szépen megkéri őket, a sok más ének mellé Léla dalát is eldalulják. Azt kíséri távozáskor, még a kocsihoz lépeget az óriás kerten át. Hová mély te Léla? A mezőre? Mit viszel te Léla? Egy éneket. Nincs tovább. Mert mélyből senlett az énekszónál már menekül. Beveti magát a kocsiba, és azt kéri, gyorsan tűnjenek el. Sem azt nem tudja elviselni, hogy kihagyja a látogatást, sem azt, hogy hiába maradna ott. Cili eltűnt. Saját régi házukat elfújta a szél, az orgonabozót a macskasírokon egy új lakóegység alapozása, beton alatt alusznak a gyökerek. Mélyből senlett kocsija fut a puszta felé, nem hallani semmit, néma a motor, és valami mégis tovább énekel. Fújd el azt az éneket, nem fújhatom, nem lehet. A kocsi csomagtartójában néhány dinnye, mélyből senlett nyáron sosem megy vissza Pestre dinnye nélkül. Cili sosem látott otthonát, úgy hívják szülővárosomban, a Tonelli ház. A gyerekek, akik oda járnak, nem tudják már, ki építette. Valami idegen. És anyámat már értettem. Katalin hozzánk kerülésének okát, egész helyzetét csak később következtettem ki, mi eredményezte. Milánó rokona ugyan újabban majdnem barátnak számított, de most közelebb éreztem Cilihez, mint Lidikát, vagy Pálmát, vagy akár magamat is. Egyébként Pálmáék hevesen tiltakoztak az ellen, hogy Strázsának bevegyük a távoli rokont, pedig Cili lelkesen javasolt egy ülésünkön. Nem lesz Strázsa, tiltakozott Pálma. Neki nem kell segítség soha, mindig kivétel volt, hiába véditek. Testvére mosolya felfény lett, rátette a kezét a haragos Pálma vállára. Nem érted, hogy éppen emiatt soha nem volt reális értékítélete? Nem tudta sem önmagát bemérni, se cáfolni mások véleményét, hiszen mindenki Milánót látta mögötte, mióta csak él. Katalin jó gyerek, és mióta szerelmes lett Arthurba, egyre emberibb. Katalin nem tud szeretni, mondta Lidika ingerülten. Katalin mostanában sokat fejlődött, de nincsenek érzései, csak ambíciói. Honnan tudod, nézett rá Cili. Katalint Milánó nagy célra szemelte ki, amire se nem vágyik, se nem tudja elérni. Katalin gyereket szeretne, és egy férfit, akivel boldogan élhet. Ő sokkal egyszerűbb teremtés, mint hármunk közül bárki. Nem Strázsa, ebben igazatok van, de a vértoronyhoz tartozik, mert ő az üldözött hölgy, aki, ha segítünk neki, megtalálja a megmentőjét, és ti lehettek az esküvői tanúi. Szegényt agyonpatronált sorsa miatt elkerülték a fiúk, vagy csak olyan udvarolt neki, aki Katalin révén mást akart elérni. Most aztán sebzett, gyanakvó és ambíciótlan. Én szeretem Katalint. Először hallottuk testvéremtől ezt a szót ilyen határozottan. Zavartan néztünk rá, míg fel nem oldotta a feszültséget régi mosolyával. Ezek szerint ő is észrevette, ki beszerelmes Katalin, ki lenne ideális férje, olyan valaki, akit mindig babusgattak otthon, aki mindig a család szemefénye volt, és akit budapesti nők vagy kinevettek, vagy kihasználtak, pedig áldott jó fiú. Én majd megnősítem, és mire észreveszi, elveszi azt, aki belé szeretett, és itt hagyok köztetek két igazán boldog embert, mosolygott Cili. Nekem nem kellett már több magyarázat. Elintézte Arthurt, még férjhez menetele előtt. Feloldotta unokafivérünk magányát, családi problémáját, és megszabadította Katalint attól, hogy Milánó szerezzen neki élettársat. Arthurnál előkelőbb kérőt Milánó sem remélhetett, amellett ez az ember maga volt a szelíd jóság és a tiszta szeretet. Nézem testvéremet, aki lánykora utolsó hónapjaiban intézkedik, lép, tervez. Nyomorultabb a sarki koldusnál, élete, amely látszólag tündérpalotta, valójában a feloldhatatlan tömény szomorúság. És csak én, ha reggel kirakom szellőzni az ágyneműt, én tudom, milyen nedves a kis párna, amelyen Brühl bácsi ágyában alszik a testvérem. Milyen harmatos az éjszaka végre szabadjára engedett könnyeitől. A bűnt, amelyet a végzet elkövetett két fiatal ellen, teljes mélységében láttam. Gianni 52 éves, még nem érzékelhető, de 10 év múlva, amikor Cili éppen 28 lesz, már igen, és a férjek lehetnek féltékenyek, gyanakvóak ok nélkül is, de ez kisebb probléma annál, mintha esetleg textor sokra viszi, és egyszer összetalálkoznak, mondjuk Monakóban, ahol szegény losonci Dénes évek óta csapolja számomra mocsarat. Mi lesz, ha mint a filmekben akkor borulnak egymás karjába? Itt mindenki képlete tiszta képlet, Lidika, Pálma, Katalin. Csak Cili szíve szakad meg a bámulatos ruhákban, amelyeket a Márkéza válasz neki. Bűnnel kezdődik ez a házasság, pedig Isten nem szereti, ha becsapják. Bár egy percig se hittem, hogy az urat érdekelni a szertartás mikéntje vagy liturgiája, de a hazugságot utálhatja. Pedig Pál apostol sem köti meg Cili kezét, ha egyszer majd el akar menni a Tonelli palotából esetleg a nincstelenségbe, esetleg a semmibe. Legfeljebb az foghatja vissza, amit százszor elmondott nekem annak idején, mikor megbolondított bennünket az Elfújta a szél, aminek angol szövegét én fordítottam neki szakaszonként. Semmi, nothing but honor, mondta Ashley Wilkes. Cili nem csak Melanie, Cili Ashley is. És ha egyszer ő maga is rájön, hol botlott a nemes paripa, összeroskad vele együtt a lovasa is. Nem mertem tovább gondolkozni róla. Így is bűnösnek éreztem magam sok minden miatt. Szégyeltem, hogy megátkoztam fehér tanárnőt, mert láttam, fogott rajta. Most már nem szürke, egyre sárgább és hallgatagabb. A nagy tanácsot meggyőztük. Az ügy sajnos viszonylag elmi volt, Katalin ugyan még nem léphetett be, de új határozatot hoztunk. Bár már csak nevünkben, de strázsák maradunk halálunkig. S Katalin tiszteletbeli strázsa lesz. Az érettségi után ugyan megszüntetjük az egyletet, de a megszabott megfigyelési időt azért ki kell várni. Lidikáék elfogadták Cili védőbeszédét. Katalin tagadhatatlanul sokáig protokollgyerek volt. Körünkben a gimnázium utolsó évében lett belőle valódi osztálytárs, főleg most, 8. részben Artur segítségével, akibe ilyen ájultan még nem volt szerelmes senki. Hát persze, hogy unoka fivérem a mennyekben érezte magát Katalin mellett. Anyám, apám velem elengedte hűvös tenyerét a valódi, a látszat és a frissen alakuló szerelmek légkörében. Anyánk, mondtam, főleg Cilivel foglalkozott. Apámnak több ideje maradt számomra. Nem oktatásra, csak úgy, beszélgetésre. Volt a hangjában némi aggodalom, mikor Bécsről faggattam, sőt, volt egy esténk, mikor azt fontolgatta, nem kellene mégis más csinálni a pénzzel. Ausztria csupa feszültség és várakozás mostanában. Beszélt valamit arról is, milyen hatalmas táboruk van az osztrák szocialistáknak, nem tudtam pontosan kik azok, hogyha nem volna bizonyos, Juliusék a vízgyógyintézetben mindentől meg tudnak védeni, bármi történjék a városban, nem is engedné meg, hogy oda menjek. De talán már elsimultak a hullámok a kancellár meggyilkolása után, és békén maradnak a nácik. Én tudtam, ki volt Katilina. Milyen mozgolódás volt Sallustius idején Rómában. Tudtam, hány óriási kosár lett tele nemes urak levágott gyűrűs ujjával Hannibal elefántjai közeledésére és az ütközet után. De bár már évek óta naponta átnéztem az újságokat, nem figyeltem fel arra, hogy valami kancellárt megöltek a közelmúltban, és egy fontos középület, egy palota is leégett. Este közöltem Cilivel apánk aggodalmát. Cili úgy hallgatta, mint ami egyáltalán nem újdonság. Azt mondta, eleve csodálkozott, hogy apánk elenged ezen a nyáron az osztrák földre engem. Bécs nem a régi császárváros már. Olyan furcsa volt azon a puha szájon a közjogi fogalom. Bécset már nem Straussról ismerik. Fals ott mostanában a keringő, kormányzásuk munkás ellenes. Aztán ihatják a politikájuk levét. Ne csodálkozzanak, hogy Linz vagy akármelyik hely nyugtalan lett. Miért ne volna, mikor Hitlert évek óta elfogadták politikai vezetőjüknek a németek, és a két nép, az osztrák meg a német, csak kiejtésében, nem génjeiben idegen. Ha nem lett volna sötét Brühl bácsi ágyában, jól belenézek testvérem arcába. Mert kezdtek a Léner fiú, mit fiú boltja van, leveleinek jelzései világosabbá válni. Csak én átfutottam az unalmas részeket, kit érdekelt, milyen nagy organizációs munka folyik náluk, hogy felegyenesedett a német nép, és nyilván az osztrákok is szeretnének talpra állni. Nagyon vigyázz magadra, Dódi, mondta Brühl bácsi ágyából Cili. Eszeden légy, ha megérkezel. Ott, ha valami új megmozdulás lesz, mint volt tavaly, kőkövön nem marad. Összelőtték a munkáslakásokat a nácik. Először hallottam a szót. Nem érdekelt. Én Lénertől mindenről másképp értesültem a leveleiben. Mikor végigolvastam, valami grandiózus férfi arc nézett a sorokból rám. Kezdetben, míg még érdekelt Léner, figyeltem is, nem is, nekem egy udvarló ne politikáról írjon oldalakat. De aztán jött az Ágoston ügy, és mint a többit, Losonci Dénestől kezdve a Mrs. Simpsonba szerelmes Edward hercegig Lénert is elfelejtettem. Céli akkor átsóhajtott érdeklődésem teljes hiányán, hogy hallottam kicsit nevet is. Belőled se lesz külügyminiszter, Dódi. Súgta át az ágy felett. Én meg arra gondoltam, ki lesz az a valaki, aki engem fog úgy szeretni, ahogy mindenki őt. és már elmosódott belőlem az ausztriai kép, amelyről csak pár mondatot hallottam aznap, de ahogy apám célzott rá, meg Cili vázolta, még riasztott. Bécs hívó szava számomra Strauss volt, meg a Kék Duna és a Sömbruni kastély. Összelőtt munkás telepek, meggyilkolt kancellár nem illettek a képbe. Arthur azt mondja, szerinte elkerülhetetlen a háború. Ő játszott Hitlernél is, Mussolininél is, mindkettő erőt is sugárzott, hallatszott tovább a sötétben. De Arthur nem ért a politikához, szerinte mindenki nagy ember, aki megtapsolja a szép muzsikát és méltányolja a klasszikus zenét. Most én némultam el, mert szigorú volt gyerekkorunk szerelmeinek etikai kódexe. Az ő választottja Roger Grove, a büszke angol hősiesség és nemzeti függetlenség bajnoka, akár az én Robertem, aki, ha jól emlékszem, az illatosok oktatási időszakában fél lábát is elvesztette a küzdelemben, míg saját nemzete ellen a kizsákmányolt hindukat vezette csatába. Felkönyököltem, úgy mondtam Cilinek. Attól, hogy egy államférfi zenebarát, még lehet rossz politikus vagy gazember. Persze, jött a válasz, és Isten adja, hogy ezt sose kelljen megfogalmaznod. Én muzsikusnak leszek a felesége, akit folyton színpadra parancsol a hatalom, hol a nép vigasztalására, hol lelkesítésére. Már válaszolni se tudtam. Fáradt voltam. Érdekelt is, amit hallok, meg untam is.
Szabó Magda Fűrelész című regényének 31. részét Bánsági Ildikó olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Song that way. I'm test elgyengül, erőm elhagy, utam véget ér, de a lelkem mégis téged állt vég nélkül.
Az a reggel összetört teste, a sír mélyéből életre kelt. Az első lélegzet már azt hirdette,
te, az élet győz a halál felett. Eljött az a reggel, összetört testet, a sír mélyéből életre kell.
Aztán múltak az évek, és kiderült végleg, mit kaptam tőlem, Istenem. Küzdelmek, könnyek ideje várt, azt mondtad mindig, számíthatsz rá. Hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel.
köszönök, köszönök mindent. Eljött hát, most érted szó e dal. Fel. Tudod, hogy nehéz nap vár rád, de amiért éltem, és amit reméltem, ide lent valósággá vált. Mosolyod mindig megtalált, segítő kezek ölelnek át. Hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtad fel. Köszönök, köszönök minden, eljött hát, most érted szól-e dal. Tudom már, hogy a szeretet minden, sosem adtad fel. Köszönök, ó, köszönök minden, eljöttem, most érted szó e dal. Ó, szeretett minden, tudom már, hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök, köszönök mindent, eljött rád, most érted szóledal. Na gyerünk!
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!